6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki a Duna vízszintje miatt a paksi atomerőműnél. Ezt Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes közölte pénteken Pakson. A tájékoztatáson részt vett Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is. A vezérigazgató helyettes elmondta, hogy ezt a helyzetet a statisztikákból nem lehetett előre kiolvasni. Hozzátette, hogy az időjárás előrejelzések sem mutatták ezt a rendkívüli állapotot. Igyekeznek a leállást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni. Mindezt azután teszik meg, amint azt a Duna vízszintje újra lehetővé teszi. Megerősített készenlétet rendelt el az EON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az EON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítő kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc-Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpont foglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Programokban és eseményekben gazdagon telik a nyár a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnál. Újabb alom születését várják, Malina, a tenyész szuka hamarosan újabb kölyköket hoz a világra. Emellett több adományozó programot is szerveztek alapítvány számára, és megrendezték a szokásos miskolci pikniket is. A részletekről Komondi Piroskát, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány tenyésztési és állatjóléti vezetőjét hallják.
Érdekes programok voltak, igazából mindegyik úgy alakult az adománygyűjtés is, illetve ez a mozgásóra Pesten, hogy ők kerestek meg minket a szervezők, hogy szeretnének a mi részünkre gyűjteni, és ebbe örömmel vettünk részt, hiszen ez egy nagyon jó ismeretterjesztő lehetőség is, illetve nyilván a gyűjtés eredményét is hasznosan fel tudjuk használni. A Miskolci Egyetemmel régi kapcsolatunk van, hiszen több kölyökkutyánk nevelkedett az egyetemen, és nagyon szerették őket, és nagyon jól beilleszkedtek az egyetem életébe, tehát ott adott volt, hogy megkeresnek minket ezzel a lehetőséggel. A másik, ez a mozgásóra Pesten, ez pedig egy egyéni kezdeményezés volt az adott hölgytől, aki a támogatónk egyébként, és úgy gondolta, hogy ezzel is tudna minket támogatni, és tovább vinni a jó hírünket, hogy ebben is örömmel vettünk részt, és nagyon jól sikerült. A Miskolci Piknik az pedig egy régebbi programunk, az több éves hagyományra tekint vissza. Sok-sok éve szervezzük Miskolcon is, Pesten is ezeket a piknikeket, illetve korábban még nem pikniknek hívtuk, hanem kölyöknevelő sétának. Az a lényege, hogy a kölyöknevelőink találkozhatnak az általuk nevelt és már szolgálatban álló vakvezető kutyákkal, illetve gazdáikkal, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, hogy beszélgessenek, jobban megismerjék egymást, hiszen nagyon sok esetben a kölyöknevelők rengeteget tudnak segíteni már a kliensnek is, akinél az általuk nevelt kutya van. Számtalan esetben fordul elő, hogyha a kliensnek el kell utazni valahova, ahova nem tudja vinni a kutyát, akkor a kölyöknevelője vigyáz rá, és ez mind a két félnek nagyon pozitív, hiszen a kölyöknevelő újra találkozhat az általa nevelt kiskutyával, és vigyázhat rá, a kliensünk pedig biztos helyen tudja a kutyáját addig, amíg neki olyan dolga van, ahova nem viheti magával.
Egésznapos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci Állatkert. A Bükk erdejében fekvő, népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látvány etetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges. Országgyűlési képviselők segítségét kérte Szalonna polgármestere a Szlovákiából áttelepült roma családok ügyében. Balogh Zsolt a helyzet miatt Csuzda Gábor és Németh Csilla képviselőkhöz fordult, mert az eset túlmutat a hatáskörén. A szalonnai önkormányzat korábban rendeletet hozott az önazonosság védelméről és betelepülési hozzájárulást vezetett be. Kassa Tóváros polgármestere és a szlovák roma ügyi hivatal is jelezte, hogy nem létezik szervezett áttelepítési program. A családok saját elhatározásból civil szervezetek segítségével vásároltak ingatlant, de a helyzet encsen is aggodalmat keltett. A hatóságok ellenőrzik az információkat, és a következő napokban személyesen is tájékozódnak a valós helyzetről. Országos sebességellenőrző akciót tart az előttünk álló héten a rendőrség a közutakon. a Road Pulse Speed elnevezésű kampány Magyarország egész területére kiterjed, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Az akciót a Road Pulse nevű európai szervezet szervezi, melyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A gyorshajtó kiszűrése a fő cél. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok a magyar utakon. Ezért a hatóságok kiemelten fontosnak tartják a sofőrök figyelmének felhívását. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy nem a büntetés kiszabása az elsődleges szempont. A legfontosabb cél az, hogy a száguldozás visszatartásával mindenki épségben hazatérjen. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 2-a vasárnap van. Malehel nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Egyre több hírt hallhatunk arról, hogy országszerte mekkora károkat okoznak az aranysakálok. Az állat a legnagyobb számban Somogy és Baranya megyében található meg, azonban más térségekben is akad belőlük bőven, komoly fejtörést okozva ezzel a vadgazdálkodásnak. Lanszky Józsefet, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadóját kérdeztük a témában. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
We worship you.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, nagyhalász és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten ígéjét olvasom a napi új szövetségi rész alapján Pál apostol Tituszhoz írt levele harmadik részének 14-től 15-ig terjedő verseiből. De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől, ott, ahol sürgős segítségre van szükség, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek téged valamennyien, akik velem vannak. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket a hitben. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Egy ismert mondás így szól. Az élet értékét nem az mutatja meg, hogy mennyi mindent gyűjtöttél össze, hanem hogy mennyit adtál másoknak. Amikor egy ember életére visszatekintünk, ritkán jut az először eszünkbe, hogy milyen háza volt, mennyit keresett, vagy milyen sikereket ért el, sokkal inkább azt kérdezzük, milyen ember volt, mit adott másoknak, maradt-e utána áldás? Érdekes, hogy Pál apostol is hasonló gondolatokkal fejezi be Tituszhoz írt levelét. Arról beszél, hogy a hívő ember élete legyen hasznos, teremjen gyümölcsöt, vegye észre mások szükségeit, éljen szeretett közösségben, és mindenek előtt maradjon meg Isten kegyelmében. Ez a rövid szakasz arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztény hit nem csupán vasárnapi vallásosság, hanem hétköznapi életforma. Isten nem csak arra hívott el bennünket, hogy higgyünk benne, hanem arra is, hogy általunk mások is megtapasztalják az ő szeretetét. Ezért ma azt a kérdést tesszük fel magunknak. Ha ma véget érne az életünk, milyen nyomot hagynánk magunk után? Vajon gyümölcsöző, mások javát szolgáló életet éltünk? Pál ezt írja. Tanulják meg pedig a mieink is. Valóban, a szeretetet tanulni kell. A türelmet tanulni kell. Az önzetlenséget tanulni kell. A szolgálatot tanulni kell. Amikor valaki megtér, nem lesz egyik napról a másikra érett keresztjén. Ahogyan egy kisgyermeknek is meg kell tanulnia járni, beszélni, úgy a hívő embernek is napról napra kell növekednie a Krisztus iskolájában. Jézus Krisztus egész földi szolgálata erről szólt. 3 éven át tanította a tanítványokat. Nem csak beszélt nekik a szeretetről, megmutatta azt, megmosta a lábukat, megvigasztalta a sírókat, megérintette a leprást, meghallgatta a kitaszítottat. Így tanította őket szeretni. Mi is így tanulunk. Minden nap ad Isten egy-egy lehetőséget. Egy nehéz embert, egy segítségre szoruló szomszédot, egy beteg testvért, egy családtagot, akinek türelemre van szüksége. Ezek nem véletlenek. Ezek Isten tanórái. Pál ezt mondja. jó cselekedetekkel járjanak elől ott, ahol sürgős segítségre van szükség. Ez nagyon gyakorlatias megfogalmazás. Nem elméleti szeretetről beszél, hanem olyan szeretetről, amely észreveszi a szükséget. Jézus nem csak megsajnálja az éhező sokaságot, enni adott nekik. Nem csak együtt érzett a vakemberrel, megnyitotta a szemét. Nem csak szerette Lázárt, elment hozzá. A kereszténység mindig cselekvő szeretet. Lehet, hogy valakinek anyagi segítségre van szüksége. Lehet, hogy egy idős embernek bevásárlásra. Lehet, hogy valakinek csak egy beszélgetésre. Lehet, hogy egy özvegynek arra, hogy valaki meghallgassa. Lehet, hogy egy fiatalnak bátorításra. Nem tudunk mindannyian nagy dolgokat tenni, de mindannyian tudunk valamit tenni. Sokszor azt gondoljuk, majd segít más, majd valaki megoldja, majd valaki elmegy. Pál azt mondja, tanulják meg a mieink is. Vagyis én, te, mi, mert Isten bennünket akar használni. Majd a levél végén ezt írja, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Ez komoly figyelmeztetés. Lehet valaki vallásos, lehet jó Biblia ismerete, lehet szolgálata, és mégis gyümölcstelen. Jézus azt mondta, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ezután Pál személyes köszöntéseket küld. Első olvasásra jelentéktelennek tűnhet. Pedig nem az. A kereszténység nem magányos élet. Testvérek vagyunk, összetartozunk, imádkozunk egymásért. Hordozzuk egymást. Bátorítjuk egymást. A gyülekezet nem egyszerűen egy szervezet, hanem család. És végül így fejezi be. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Milyen gyönyörű ez a befejezés. Nem azt mondja, legyen sok pénzetek, legyetek sikeresek, legyetek egészségesek, hanem legyen veletek a kegyelem, mert ott, ahol ott van Isten kegyelme, ott van bocsánat, ott van békesség, ott van erő, ott van újrakezdés, ott van reménység. A kegyelem nélkül elfáradunk. A kegyelemmel azonban új erőt kapunk nap mint nap. Mit vésünk a szívünkbe ebből az ígéből? Először is kérdezzük meg magunktól. Tanítható ember vagyok? Engedem, hogy Isten formáljon? Vagy azt gondolom, már mindent tudok? Másodszor észreveszem-e a körülöttem élők szükségeit? Lehet, hogy Isten ma éppen engem akar használni valaki megsegítésére. Harmadszor, terem-e gyümölcsöt az életem? Nem azt kérdezi az Úr, mennyi tudásunk van, hanem, hogy mennyi szeretet, hűség, jóság és irgalom látszik rajtunk. És végül élek-e nap mint nap Isten kegyelméből. Mert csak az tud kegyelmet adni másoknak, aki maga is kegyelemből él. Pál levele egy egyszerű, mégis mély üzenettel ér véget. Élj úgy, hogy hasznára légy másoknak. Ne legyen hiába való az életed. Ne csak beszélj Krisztusról, mutasd meg őt. A világ ma nem tökéletes keresztényeket keres, hanem hiteleseket, olyan embereket, akik tudnak szeretni, akik tudnak segíteni, akik tudnak megbocsátani, akik tudnak reményt adni. És akik tudják, hogy mindez nem a saját erejükből történik, hanem Isten kegyelméből. Amikor majd egyszer visszatekintünk az életünkre, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit birtokoltunk, hanem az, hogy mennyit adhattunk tovább Krisztus szeretetéből. Adja Isten, hogy ilyen gyümölcsöző életet élhessünk, amely áldás mások számára, öröm a gyülekezetnek, és dicsőség a mi Urunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked a Titus levelének bátorító üzenetét. Köszönjük, hogy nem csak megmentettél bennünket Jézus Krisztus által, hanem arra is elhívtál, hogy életünk gyümölcsöt teremjen, és áldássá legyen mások számára. Urunk, bocsásd meg, amikor közömbösek voltunk mások szükségei iránt, amikor láttuk a bajt, de nem mozdultunk, amikor könnyebb volt kifogásokat keresni, mint segítőkezet nyújtani. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket az önzéstől, és töltsd meg Krisztus szeretetével. Taníts bennünket nap mint nap jót cselekedni, adj érzékeny szemet, hogy észrevegyük azokat, akik vigasztalásra, bátorításra vagy segítségre szorulnak. Köszönjük a gyülekezet közösségét, köszönjük testvéreinket, akikkel együtt járhatjuk a hit útját. Erősíts bennünket a szeretetben, az egységben és a kölcsönös szolgálatban, hogy valóban Krisztus testeként élhessünk ebben a világban. És mindenek előtt köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy amikor elfáradunk, te megerősítesz, amikor elbukunk, te felemelsz, amikor elcsüggedünk, te reménységet adsz. Segíts, hogy soha ne a saját erőnkre támaszkodjunk, hanem mindig a te kegyelmedből éljünk. Áld meg családjainkat, gyülekezetünket és mindazokat, akikkel a hétköznapokban találkozunk. Hadd vigyük magunkkal Krisztus világosságát, békességét és szeretetét, hogy életünk rád mutasson. Jézus Krisztus a mi Urunk nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Évtizedek óta nem látott mértékű energetikai beruházások indulnak Magyarországon, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson. A kormány döntése értelmében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejlesztenek magántőke bevonásával, a helyszínekről szóló dokumentumot pedig hamarosan társadalmi vitára bocsátják. Ezen kívül augusztus végén zárul egy 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési pályázat, és 2030-ig 3 gigawattnyi áramtároló kiépítését is tervezik. A kormányfő hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország energiabiztonsága az orosz importtól és a dunai vízszintől is minél inkább függetlenné váljon. Rekord alacsony a folyók vízszintje, a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást, és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Péntektől elérhetővé vált minden üres pedagógus álláshely a Klebelsberg központ dedikált felületén, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte a közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezetők választják ki, a központnak ebben nincs ráhatása. A cél az, hogy a tanárok és az iskolák könnyebben egymásra találjanak a megüresedett pozíciók betöltésére. A hirdetések elérhetők a tankerületi központok honlapjain és a közszolgálati állásportálon is. Az intézkedéssel azt szeretnék elérni, hogy minden elkötelezett pedagógus elhelyezkedhessen szeptemberig. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórustalálkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök, így a megy, a kajszi és az őszi barack termés mennyisége és termés átlaga is az idei szezonban. Ezt az Agrárközgazdasági Intézet közzétett összesítése tartalmazza a július közepén rögzített adatok alapján. A kajszi barack termés mennyisége a tavalyi közel 6000 tonnáról csaknem 16000 tonnára emelkedett. A zöldségek terén szintén javulás látható. A zöld borsó, a takarmány borsó és a csemege kukorica hektáronkénti hozama is nőtt. A friss adatok szerint a hazai zöld borsót több mint 16.300, míg a csemege kukoricát több mint 22.000 hektáron termesztették idén.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Öröm nélkül ma életem öröm nélkül maradt. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az úgó vihar visszajöhet még. Bár lehetnék én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, lesz a szár. Bár lehetnék én egy könnyű kis madár, ha érzi, hogy jön a hideg tél, lesz a szár. Na 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 na.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, az aranysakált szokták emlegetni toportjánként és nádifarkasként is. Gyakran tévesztik össze a rókával, ám annál nagyobb és egyesek szerint sokkal kártékonyabb is, emellett kíméletlen ragadozó. Habár a faj nem védett, egész évben vadászható, számuk évről évre nő, ennek kapcsán pedig, hogy milyen hatással lehetnek a vadgazdálkodásra, a vélemények megoszlanak. Míg egyesek szerint akár előnyös is lehet, addig mások hátrányosnak tartják. Lanszky József, a HunRen Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójának elmondása szerint az aranysakál a Kárpát-medence őshonos ragadozója, amely nagyon fontos szerepet tölt be a természetben, jelenléte vadgazdálkodási szempontból előnyökkel is járhat. A riporter Balázs Alexandra.
Igen, az aranysakál egy újonnan megjelent fajnak számít. A középkortól vannak bizonyos feljegyzések a fajnak a jelenlétéről, de azt azért érdemes tudni, hogy ennek a fajnak az elnevezése az idők során nagyon sokat változott, mert korábban nádi farkasnak, réti farkasnak, toportyánnak, réti kutyónak és még sok más egyéb néven nevezték. A török róka is az elnevezései között szerepelt, ezért a feljegyzések azért meglehetősen hiányosak vele kapcsolatban. Valószínűleg nem is volt olyan jellegzetes faja a hazai állatvilágnak, mint például a farkas, tehát azok a problémák, vagy problémás helyzetek, amelyek a farkassal kapcsolatban fölmerültek, sakállal kapcsolatban jó eséllyel nem kerültek szem elé, nem kerültek az ember elé, ezért a feljegyzések is hiányosak. Az 1940-es években tűnt el a faj a hazai faunából, feltehetően az élőhely átalakítások addigra váltak nagyon erőteljessé, illetve hát az üldözés is, ami összességében a ragadozó emlősöket érintette, addigra eredményezte azt, hogy a hazai faunából eltűnt. Az azt követő körülbelül 50 évben, tehát nagyjából az 1990-es évek elejéig 10 évente egy-egy fiatal hímet lőttek le, tehát ennyi került kézre. Ezek feltehetően terjeszkedő példányok voltak, tehát nem volt nemhogy stabil, hanem egyetlen szaporodó állománya nem volt Magyarországon 40-es évektől egészen a 90-es évek elejéig. A faj megjelenése spontán történt, ami elsősorban a Balkán félszigeten, és ott is elsősorban a Bulgáriában megerősödő aranysakál állománynak köszönhető. Tehát Bulgáriában, sőt, tehát az egész Dél-Kelet-Európában egy jelentős hanyatlás következett be a 20. század közepén, és Bulgáriában védetté nyilvánították 1962-ben a fajt. Tehát annyira visszaesett az állománya, de ezt követően elkezdett megerősödni, és hát a 70-es évek végétől már újra vadászhatóvá vált a faj, évente már ilyen ezres terítéke volt, majd hát azután egyre növekedett az éves teríték több ezerre. Eközben a faj elkezdte a terjeszkedését északnyugati irányban, és a Balkán-félszigeten keresztül érkezett el Magyarországra is a már említett 1990-es évek elején.
Minek köszönhető az, hogy nagyon gyorsan terjedt el Európa szerte? Mert ugye 1989-ben a magyar vöröskönyv szerzői kihaltnak tekintették, mert az utolsó ismert és hivatalosan bejelentett egyedet még 1942-ben lőtték, viszont 89 után, tehát a 90-es évek közepe óta meg a terjedése nagy mértékben felgyorsult.
Igen, gyakorlatilag a magyar vöröskönyv megjelenésének az idejével tértek vissza azok a ragadozó emlősök, amelyek a könyvben a kihalt fajok között szerepeltek, így a farkas, a hiúz, az aranysakár, és hát a barna medvének is lassan megjelenései voltak az országban. Tehát itt az élőhelyeknek a változása feltehetően kedvezett a visszatérő ragadozó emlősök számára, tehát természetesebbé váló környezet, az aranysakár esetében például a déli ország részen a nagy kiterjedésű parlagterületek, amelyek a rendszerváltást követően a tőkehiányos mezőgazdaság számára hát nem voltak megművelhetőek, és ezek a parlagterületek gazdag rágcsáló állománnyal és számottevő nagyvadállománnyal is természetesen zavartalansággal együtt kedvező feltételeket biztosítottak a számára. Tehát feltehetően a kezdeti terjeszkedés, vagy a megtelepedés és a déli ország részből való tovább terjeszkedés erre vezethető vissza, de nem felejtve el azt, hogy valójában délkeleti irányból indult el a fajnak a terjeszkedése, az említett bulgáriai állomány megerősödésével, és nálunk nem állt meg ez a folyamat, hanem halad tovább nyugati és északi irányban is.
Egyébként azt olvastam, hogy az ország északkeleti és északnyugati részén is új állományuk alakult ki, de az országnak a legészakibb és északnyugati csücskében lévő területeken nem található aranysakál. Ez miért nem olyanok a feltételek, ami miatt ott mondjuk élhetne?
Valóban, az északi ország részben, mondjuk Nógrád vármegyében a legalacsonyabb a fajnak a terítéke, a legkevesebb sakát abban a vármegyében ejtik el a vadászok. Feltehetően a középhegyvidéki környezet, a magas erdősültség járulhat hozzá, illetve hát összességében az északi középhegységre jellemző, hogy alacsony a fajnak az elterjedése, ami feltehetően a farkas jelenlétével összefügg, hiszen a farkas egy erőteljes versenytársa az aranysakálnak, közeli rokona, és mint nagyobb testű ragadozó, a kisebb testű rokonra nézve egy kedvezőtlen hatást gyakorol, tehát visszaszorítja a kisebb rokonnak az állományát, és valóban az országnak az északnyugati részén úgy szintén ritkább a fajnak a jelenléte, ott azért ilyen közvetlen kapcsolatot nehéz találni, nem ez lehet a háttérben.
Lehet azt mondani egyébként, hogy az aranysakál populáció az hamarosan stabilizálódik? Mert hogy ugye a terjeszkedési üteme, tehát ahogy terjeszkedik az aranysakál, az most az utóbbi években már csökkent.
Magyarországon feltehetően a számára benépesíthető területeket ez a faj benépesítette. Már elterjedési terület növekedés legfeljebb kismértékben várható. Az állomány sűrűséget tekintve viszont azért eléggé nagy potenciál van ebben a fajban, hogy így fogalmazzak, mert a Magyarországon található táplálékbőség, ami részben a nagyvadzsigert jelenti, tehát a vadászat után megmaradt zsigerelés során keletkező mellékterméket jelenti, továbbá az állattartó telepek közelében ma is fellelhető illegális állattetem deponálás szakszerűtlenül, illetve a kommunális hulladéknak az a része, ami élelmiszer tartalmaz. Ez a három olyan forrást jelent a sakál számára, ami még lehetővé teszi az állomány sűrűségnek a növekedését. Ezt arra alapozom, hogy Dél-Kelet-Európában és Dél-Kelet-Ázsiában is a Magyarországon ismert sakál állomány sűrűségnél nagyobb állomány sűrűségeket írtak le, akár jelentősen magasabbat. Tehát itt a búvóhelynek a megléte, illetve a elfogyasztható vagy hozzáférhető tápláléknak a mennyisége az befolyásolja azt, hogy növekszik-e majd tovább a sakálállománya, vagy pedig valamilyen stagnálás következik be. Egyébként az elmúlt egy-két évben ismét növekedett a terítéknek a nagysága, tehát most már ilyen 15-16 ezer közötti sakált ejtenek el évente a vadászok.
De akkor mekkora lehet maga az állomány, az aranysakál populáció Magyarországon, ez olyan 60-70 ezer egyed?
Nagyon pontos adatok erre vonatkozóan természetesen nincsenek, mint ahogy a vadon élő ragadozók esetében azért elég nehéz ezt megbecsülni. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt években 91 sakálnak a GPS-es jeladózására került sor, és ezeknek majdnem az egyharmada az lövés, vagy pedig kisebb részben gázolás áldozatává vált, és ezt egy ilyen jelölés-visszafogás módszer alapjául vesszük, akkor akár a terítéknek a háromszorosa is lehet a tényleges állomány nagyság éves szinten, ami természetesen a törzsállományt vagy a szaporodó egyedeket tekintve sokkal kevesebb ennél.
Van annyira problémás az aranysakál, mint a farkas? És ezt az ember és a farkas kontextusában kérdezem, illetve ember és aranysakál, mert olvashattunk többször arról az elmúlt évek során cikkeket, láthattunk videóanyagot arról, hogy egyre nagyobb veszélyt jelent az aranysakál, veszélyt jelentett a házi állatainkra, például volt olyan település, ahol kutyák estek áldozatul a ragadozónak. Ebből a szempontból problémás az aranysakál jelenléte?
A háziállatállományt ért támadások esetében azért ez nem tisztázott, hogy aranysakál vagy pedig kutyák okozzák-e azt a veszteséget, amit a gazdálkodó tapasztal.
Tehát akkor magyarán, bocsánat, hogy a szavába vágok, ugyanaz, mint a farkasnál, mert ott is sokszor nem tisztázott.
Igen, tehát a farkas esetében is előfordul, hogy a kutyák állnak össze, és azok ejtik el a háziállatokat. Én is láttam ilyen esetet, amikor a következmény a juhállományt érintette, és kutyatámadásra volt visszavezethető. Azt azért érdemes tudni, hogy mind a farkas, mind pedig az aranysakál a könnyen elejthető prédát azt részesíti előnyben. Tehát egy olyan legelőn, ahol nincs jelen pásztor, nincsenek jelen a nyáj vagy a gulya őrzésére szolgáló kutyák, nincs éjszakára felügyelet az állomány illetően, ott azért elég sok minden előfordulhat, ami problémát jelent, ami akár predációs veszteséget eredményez. Tehát a háziállatállomány őrzése az egy meglehetősen fontos feladat, és ezzel kiküszöbölhető, vagy jelentősen mérsékelhető a ragadozókra visszavezethető veszteség. Ez a farkasra is kifejezetten érvényes. A nagyvadállományt illetően viszont, hogyha azt vesszük alapul, hogy a legtöbb nagyvadfajnak az állománya növekszik. Tehát azért vészharangot kongatni nem túlságosan szerencsés dolog, vagy valahogy nem áll össze a kép. Tehát ez a farkasos területekre is vonatkozik, és természetesen most az aranysakáról van szó. Az aranysakál terítéke azokban a megyékben a legnagyobb, ahol a legnagyobb a nagyvadállománynak a terítéke. Ezek pedig a Dél-Dunántúli megyéket jelentik. Somogyban például 3000-nél több aranysakált ejtettek el az elmúlt vadászidényben, és három megyében ejtik el az összes sakálnak több mint a felét. Tehát az aranysakál az a nagyvadállományhoz kötődik, és itt elsősorban a már említett nagyvadzsigár, nagyvadtetem, ami a lőtt és nem megtalált vadból, természetes mortalitásból, illetve a közúti gázolásokból eredő sérült vadat is magába foglalja. Tehát ezek jelentik a fő táplálékát, ezekhez kötődik az aranysakál. És a gímszarvas, vagy éppen a vaddisznó állománya esetén ilyen visszaesés vagy hanyatlás egyáltalán nem látható. Az összes nagyvadfajnak az állománya lényegesen magasabb, mint az aranysakál megjelenése előtti évtizedekben, tehát folyamatosan nő a nagyvadállomány, ezzel együtt az aranysakál állománya is.
Azt olvastam, hogy komoly kihívás jelent a vadgazdálkodás számára egyébként az aranysakálok jelenléte, és a vadászok azok nem igazán szeretik, mert hogy szerintük nagyon-nagyon fontos lenne a fajnak a szabályozása a többi vadfaj védelme érdekében. Ugye elmondta, hogy mi az, amivel táplálkoznak. De ugye a vadászok azt mondják, hogy a sokálok egyre jobban zsákmányolják az őzgidákat, a nyulokat és a fácánfiókákat. Éppen ezért a vadásztársaságok azok amellett vannak, hogy egy kvótarendszert vezessenek be. Mások meg célzott állománykezelési programokban látnák a megoldást. De most egy olyan állatról beszélünk, amelyet valaha kipusztultnak hittek Magyarországon.
Az aranysokál egész évben vadászható faj. Egyetlen szereplőnek van lehetősége az állomány szabályozásra, az pedig a vadászat. Tehát a vadgazdálkodásnak van a kezében a kulcs, hogy állomány szabályozást hajtson végre. Tehát azt szorgalmazni, hogy vadászni kellene, meg programokat kellene indítani, hát igen, az ő kezükben van a lehetőség. Azért azokon a területeken, ahol a mezőgazdasági művelés dominál, azokon a területeken a rágcsáló állományok, elsősorban itt a mezei pocokra gondolok, hihetetlen mértékű felfutást mutatnak a gradáció idején. És a gradációk azok már nem 5 meg 10 évente vannak, hanem gyakrabban meg elnyújtottak. Tehát ilyen területeken az aranysakál, a vörös róka a legfontosabb szövetségese a növénytermesztőnek.
Így van.
Tehát a kis rágcsálókat fogyasztja, azt, amit egyébként méreggel és minden egyéb más módszerrel sem egyszerű visszaszorítani, illetve annak a környezetterhelő hatása az számottevő, tehát az egész táplálékláncra hatással van. Tehát ilyen területeken az aranysakát vagy a vörös rókát egyszerűen nem akarják még csak lőni sem az ott gazdálkodók. A nagyvadas területeken pedig, ahol az erdők a meghatározóak, ott azért a tímszarvas vagy a vaddisznó állományában csökkenés nem tapasztalható. A nagyvadfajok egymásra is hatást gyakorolnak. Az őzállománya olyan területen, ami intenzív művelés alatt áll, tehát az őz az egy territoriális faj, kis területen éli le az életét, hogyha a növényzet nagy kiterjedésben megszűnik körülötte, hiszen betakarítják a nyári időszakban, akkor egyszerűen az élőhelye szűnik meg. Tehát itt nem feltétlenül az aranysakál az egyetlen tényező, ami az őzállományra hatást gyakorol, hanem a gazdálkodás, az élőhelyi adottságok mind ráhatnak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójával Balázs Alexandra beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan a híreket hallhatják, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.